A vonalban pedig korán reggel itt van velünk Enró Rozsa, Erzsébet Közel-Kelet szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amiről beszélgetünk a következő percekben, az ugye a Közel-Kelet legfontosabb eseménye jelenleg, ez a bizonyos amerikai-iráni tűzszünet, amelyekről hát felrepentek hírek, hogy végül is létrejön, aztán különböző ellentmondásos információk jöttek ki az elmúlt órákban. Lehet tudni, hogy mi történik most ott a térségben?
Egyelőre olyan hírek jönnek, hogy Donald Trump bejelentette a tűzszünetet. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Izrael tovább folytatja a katonai műveleteit Libanonban, mondván, hogy ő rá ez nem vonatkozik, nem volt ott a tárgyalásokon, és őt ez nem kötelezi semmire sem. Illetve erre válaszul, Irán pedig azt mondja, hogy hát ha Libanonban nem áll le a háború, ő Libanonra is ki akarja terjeszteni a tűzszünetet, akkor erre válaszul, úgy tűnik, olyan hírek jönnek, hogy Irán is továbbra is mér csapásokat, egyrészt a öbölben, öbölbeli arab országokra, másrészt pedig ismét talán beindul a Hormuzi szorosan az áthaladás korlátozása, ugye eddig nem volt teljes leállítás, vagy ez csak nagyon rövid ideig tartott, inkább ilyen korlátozott áthaladás volt az utóbbi pár napban.
Azt is láttuk a hírekben, hogy vannak bizonyos feltételek, amelyekhez kötnék ugye a felek a tűzszünet létrejöttét, aztán pedig valamiféle béke megállapodásnak a létrejöttét. Ugye ezt részben ön ismertette, ugye nyilván Irán ragaszkodik ahhoz, hogy Libanonban is befejeződjenek a harci cselekmények. Mit szeretnének még a felek? Igényt tart-e például kártérítésre a perzsa állam?
Igen, ez az egyik elég fontos iráni követelés. Én talán arra emlékeztetnék, hogy egy pár nappal ezelőtt az Egyesült Államok részéről jelent meg egy, vagy arról beszéltek, hogy egy 15 pontos tervet vagy követelést nyújtott be az Egyesült Államok Irán felé. Irán pedig egy 10 pontos válasz követeléssel állt elő, és ez lenne majd annak a tárgyalás sorozatnak, vagy tárgyalásnak a kiindulási pontja, amiről most a hétvégén majd Pakisztánban tárgyalnak a felek. Irán valóban, ahogy ön is mondta, többek között kártérítést is követel mindazokért a károkért, amelyeket ebben a háborúban, amelyet nem ő kezdett, hanem ő elszenvedi ezt a háborút, mondja az irán érvelés, ebben a háborúban elszenvedett.
Azt is közzétették...
Ezek között lenne ez a kompenzáció, és hát több más pont is. És azt is közzétették, hogy szerintem ezt kezdte mondani, hogy a hormuzi szoroson való áthaladás a továbbiakban úgy tűnik, mintha egy ománi-iráni egyeztetésnek lenne a tárgya. Ebben olyan szempontból van ráció, hogy a Perzsa-öböl két partját, a Hormuzi szorosnál a Perzsa-öböl két partja Ománhoz tartozik, illetve Iránhoz tartozik.
Elképzelhető, hogy odáig is eljutunk, hogy végül a teljes szankciócsomagot törlik Iránnal szemben? Ugye azért nagyon komoly gazdasági büntetőintézkedések vannak velük szemben érvényben már hosszú évek óta.
Hát a teljes szankciócsomagot így egyben szerintem lehetetlen eltörölni. Ennek az az oka egyrészt, amit ön itt most említett, hogy hosszú évek, tegyük hozzá inkább, hogy évtizedek, úgy 47 éve halmozódó szankciókról van szó. Na most ezeket a szankciókat egyrészt egyoldalúan egy állam hozta Iránnal szemben, ezek között nyilvánvalóan a legfontosabb az Egyesült Államok, de ezeket a szankciókat ráadásul nagyon különböző témákban hozták meg az évtizedek alatt. Ami általában, amiről szó szokott lenni, és amit a 2015-ben aláírt úgynevezett atomalkú megállapodás felfüggesztett, ugye nem eltörölt, hanem felfüggesztett, ezek a nukleáris programmal kapcsolatos szankciók voltak, de legalább ilyen súlyos szankciók vannak rakétaprogram kérdésében, vagy akár Iránnak a kapcsolatrendszere, regionális kapcsolatrendszere, hálózata témájában. Tehát én azt gondolom, én úgy látom, hogy egy pillantásra az összes szankciót nyilván nem lehet feloldani. Nyilván a legfontosabbak, azokat pedig éppen az atomalkú kapcsán függesztették fel. Ezek ugye a bankrendszer, hát ez elég érthető, bármiféle kereskedelem ezt szenvedi el, hogyha ebben vannak szankciók, bankrendszer, olajexport, fegyver, export, ezek voltak a fő kérdések.
Megbízható partnerként fogadják el Iránt a továbbiakban, hogyha mondjuk létrejön ez a tűzszünet? Tehát lehet abban bízni, hogy lesz egyfajta tartós stabilitás a térségben?
Szerintem ez a megbízhatóság kérdés az éppen fordítva merül fel, hiszen Irán arra hivatkozik, és be kell, hogy lássuk, ez most már történelmi tény, hogy ő kétszer is tárgyalásokat, ráadásul az Egyesült Államok által is jól haladónak minősített tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal, amikor mindkét esetben, mind 2025-ben, mind most, ami ez a háborúban, az Egyesült Államok támadta meg Iránt. Tehát itt a megbízhatóság inkább akörül van, hogy milyen garanciákat tudnak nyújtani Iránnak arra nézve, hogy ha és most sikerül megállapodni az Egyesült Államokkal, akkor ezt az Egyesült Államok be is fogja tartani. Ez itt a nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy Iránnal szembeni bizalmatlanság az talán elsősorban a Perzsa-öböl arab államaiban van, hiszen az elmúlt néhány évben egy kifejezetten jól haladó, hát nevezzük talán iráni szomszédságpolitikának, ennek a következtében Irán összes szomszédjával, a legfeszültebb viszonyban álló szomszédjával is tulajdonképpen rendezte a viszonyát olyan szintig, hogy egyfajta egymás békés egymás mellett élésre rendezkedtek. Most ez a háború, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadja Iránt, és Irán az öbölbeli amerikai szövetségesekre, és ott ugye azzal kezdődött, hogy az ottani amerikai katonai bázisokra kezdett lőni, aztán ez nyilvánvalóan más irányba is ment. Tehát ez a bizalmatlanságnak ezt az új szomszédság politikát nyilván alapjaiban rendíti meg, ugyanakkor egy nagyon egyszerű mondásnak tűnik, a szomszédját senki sem választhatja meg. Tehát ilyen szempontból egyre több szó esik ismét, évtizedeken keresztül időről időre fölmerült, hogy egy perzsa-öbölbeli saját biztonsági architektúrát kellene létrehozni.
Irán a továbbiakban is ragaszkodni fog a nukleáris programjához várhatóan?
Az iráni nukleáris program mindezidáig tartó iráni bejelentések, és még a közelmúltban Tulsi Gabbard amerikai hírszerzésért felelős csúcsvezető állítása szerint is civil célú volt, nem volt konkrét bizonyíték arra, hogy katonai célú lenne. A nukleáris programmal az a probléma, hogy ez egy olyan technológiasor, amelynek bizonyos elemeinél döntő az, hogy a tulajdonos ennek a technológiának békés célokra fogja használni, vagy katonai célokra. Irán 2015-ben az atomalkuban már beleegyezett, és ez működött is egészen addig, amíg Donald Trump ki nem léptette belőle az Egyesült Államokat. Nagyon komoly nemzetközi ellenőrzés mellett azt vállalta, hogy bőven a civil célú értékek alatt tartja a nukleáris programját, azaz civil célokra használja azt. Az Egyesült Államok kiléptette 2018-ban az Egyesült Államokat ebből az alkuból, és akkor innentől kezdve ismét előjött ez a gyanú, hogy vajon Irán fegyver irányába megy-e, avagy sem. Tény és való, hogy amit Irán figyelemfelkeltő lépésnek gondolt, hogy figyeljetek, mert ebből lehet nagyobb baj is, ez a bizonyos 60%-ra dúsított urán, ez megint csak gyanakvásnak adott okot azzal kapcsolatban, hogy vajon Irán akar-e atomfegyvert. Mindez idáig azonban, még egyszer mondom, egészen a háború kitörése előtti hír volt, hogy az amerikai hírszerzésnek is az volt az információja, hogy nincsen olyan eleme jelenleg az iráni nukleáris programnak, ami alátámasztaná azt, hogy Iránban eldöntött tény, egy fegyvert akarnának. És ehhez hozzá kell, hogy tegyük azt az Ali Khamenei legfőbb vallási vezetőt, akit a mostani háború első napján likvidálta, aki az utolsó pillanatáig is ragaszkodott ahhoz, hogy csak civil program. Most, hogy az ő halála után mi lesz, hogy lesz, ezt most nem tudjuk megmondani.
Arról lehet esetleg valamit tudni, hogy a belpolitikai helyzet hogyan alakul mostanában Iránban? Például van-e a lakosságnak internet hozzáférése?
Ez azért érdekes, mert ön is, ha kinyitja a Facebookot, akkor látni fog Teheránról, utcáról tüntetéseket, de a különböző itt Budapesten látható tévécsatornák is felvételeket közölnek, embereket interjúvolnak. Úgyhogy valamilyen hozzáférés, én azt gondolom, nyilvánvalóan van. Ez a hozzáférés azonban hát meglehetősen óvatossággal kezelendő, mert miközben nyilván hoznak, és nyilván nem korlátlanul rendelkezésre álló információt, aközben hát ma itt az Artificial Intelligence világában azért rengeteg olyan hírt is kapunk, vagy akár mutatnak nekünk, különböző eszközökkel, amelyek a valóságnak nem felelnek meg. Tehát való igaz, hogy nehezen tudjuk követni, hogy mi zajlik. Az viszont bizonyos, hogy az iráni állami struktúrák, amelyek különböző hierarchikusan felépített rendszerekből állnak, és ezeknek az együttállásából zajlik az állami politika, ezek működnek, ezek a helyükön vannak. Szemmel látható, hogy amire számítottunk, amire az egész nemzetközi közösség számított, hogy megindul a háború Iránnal szemben, ugye erre nem számítottunk, vagy nem ebben a pillanatban, de hogy Irán még ennyi idővel később is képes ellenállni, válaszcsapásokat mérni, hát az azt mutatja, hogy az állami szektor legalábbis bizonyos részekben igenis működik, annak ellenére, hogy most már nem is számolják, hogy hány vezetőt milyen poszton likvidáltak, 50 fölött jár ez a szám.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben önök N. Rózsa Erzsébetet, a közel-keleti térség szakértőjét hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és hát további szép napot kívánok. Viszont hallásra, minden jót kívánok! Köszönjük.